Szeretettel köszöntelek benneteket. Akivel még nem találkoztam, Erődi Péter vagyok, és családommal érkeztem Ráckevéről. A három gyerekem és a feleségem ott ül hátul. És Pál azt mondja, hogy aki nyelveken szól, magyarázza meg, most talán megbocsátjátok nekem, if I say a few words to you. I'm really glad to have you here. I'm always glad to meet people from Africa. Africa is in the middle of my heart. I spent some part of my life there, only a few months, but still I would like to return any time. Anyway, so I was in Congo. Maybe that's why we could talk a little bit of Swahili, just saying hello. Szóval nagyon örülök, amikor afrikai testvéreket látok a gyülekezetben, nekem Afrika nagyon közel áll a szívemhez. És hogyha megengeditek, a gyerekeknek is egy afrikai történetet mesélnék ma, jó? Anélkül, hogy tudtam volna, hogy afrikai testvérek lesznek itt, én afrikai történettel készültem, jó? Úgyhogy kérlek benneteket, ha tehetitek és nem féltek tőlem, akkor gyertek ide előre, jó? Úgy látom, az enyémek nem félnek. Jó, ez jó hír. Szóval szeretettel köszöntelek benneteket, nem bánjátok a délelőjéről, ugye? Most nem hallatszik vele a mikrofonban. Inkább kiabáljátok onnan? Nem olyan fogok kezdeni, hogy onnan fogok kiabálni. Szóval képzeljétek el, amikor még nekem ez a három kis fókuson nem volt meg, még csak ketten voltunk a feleségemmel, akkor úgy döntöttünk, hogy egy klassz mászútra megyünk. Tudjátok, az emberek hova mennek mászútra? A tengerpartra, meg nem is tudom, havas hegyek közé, ugye? Hát az úr megadta, hogy nekünk mind a kettőből megadott hogy egy kicsit, de az igazán hosszú mászút az úgy nézett ki, hogy egy fél éve elmentünk Kongóba. Kongó az a nagyon a szomszédjában van Kenyában, úgyhogy könnyű. Aki tudja, hol van Kenya, az már tudja, hogy hol van Kongó, csak egy kicsit kell odébb menni, egy pár ezer kilométer. Ugye? Nem olyan nagyok a távolságokat, ugye? Szóval képzeljétek el, elmentünk Kongóba, és nekem egy fél álma volt. Én nem félek az oroszlánoktól, mert tudom, hogy már az összeset lelőtték. Ugye? Nem félek a zsiráfoktól se, mert úgyse veszek észre, olyan magas, aki meg alacsony lőtt. Tudjátok, hogy én mitől féltem? Szerintetek mitől féltem? Elárulom egy állattól. Ez nem egy magas állat, mint egy zsiráf, sőt egészen alacsony, de nagyon hosszú. Én a kígyóktól nagyon féltem, és azóta is mondjuk, hogy do you afraid of snakes? Yes. Én tudom, még az afrikai barátaim is félnek a kígyóktól. Hát képzeljétek, hogy én hipózom a kígyóktól, de azt mondja nekünk a videó, hogy a kígyó régen nem így nézett ki. Nincs olyan kígyó, hogy azt mondja, hogy képzeljétek el, a kígyónak régen szép szárazó volt, egy is volt. Nincs olyan azt mondja, hogy egy kígyó száraz kígyó volt. És valahogy a dolgok megváltoztak. Mikor változtak? A Biblia azt írja nekünk. Amikor a háború, igen. Amikor a mennyei háború leszállt a földre, és Ádám és Éva hozott egy rossz döntés, akkor? Amikor lettek a fáról, és elkezdődött a háború. Így van. Jó és gonosz tudásának felnőtt. Nagyon jó. Képzeljétek el, akkor Isten azt mondta a kígyónak, hogy ezentúl nem lettetsz. Ezentúl a földet húzva és volt a szent. És hát képzeljétek el, az a város, ahol mi voltunk, ott nem volt bőven kóra lábunk, hát igazából olyan rossz körülmények voltak, hogy úgy kellett sárba gázolni, hát mint mondjuk én ma reggel, megpróbáltam az autómmal kiállni, leesélyettem, én is meg az autó. De ott képzeljétek el, ott állítszerű esők voltak, minden három napban volt egy akkora eső, hogy az utcák úgy néztek ki, mint a folyam. És képzeljétek el, én emiatt nagyon tartottam ott, hogy mikor akadok bele kígyó, és képzeljétek el, hónapokig kint voltunk, és én egyetlenszer láttam, kétszer láttam ki. Az egyik állatkertben volt, de az jó nagy volt az állatkertben, egy kígyó. A másik kígyó, amit láttam, a gyerekek a földből kiásadni ekkora kígyó. Így kanyargott, nem végig kellett ki a tojásból, amikor a kis kígyó van, van a kígyó, és én nem változtam. Képzeljétek el, összesen egyetlen egyszer volt egy harmadik eset, amikor egy igazi, rendes, mérges kígyóval találkoztam. Ezt tudjátok, mikor volt? Akkor, amikor az embereknek, ugye állóházban dolgoztunk, gyerekekkel foglalkoztunk, tanítottuk iskolába, tette. Arra gondoltuk, hogy ne így megyünk haza, hogy csak iskolában tanítunk meg állázom. Csináljunk valamit itt az egész körzetben. Csináljunk egy evangelizációs körzetet. Ahol az embereket meghívjuk, hallanak a Bibliáról, énekelnek, ajándékot kapnak, nagyon örülünk neki mindenki. És az utolsó este, akkor én nem prédikáltam, hanem ott ültem a számítógép fölött, és én csináltam a vetítést. És képzeljétek el a lelkészült prédikát, és hát ugye Afrikában nem is szoktak a prédikációt hallani. Nem ilyen egy kedves testvére, nyissuk ki, miután felébredtünk, ugye? Hanem ott azért az emberek kiabálatlanul egy kicsit hangosabb volt. Ja. De azt hallom, hogy most mögöttem is kiabál. Én nézek előre a prédikát, de nem ő kiabál, hátam előtt kiabál. És képzeljétek el, az asszonyok sikítoztak mögöttem. Hát mondom, azért ennyire lelkesítő nem volt, amit a lelkesítőnek, mert ők sikítoztak. Sőt, azt láttam, hogy itt fogják a műanyag széküket, és így ugrálnak fel. Széktelenül. A hallgatóság így nyílik ketté. Mindenki az egyik jobbra, a másik balra. Mi történik? És a fél homályban, hogy nem volt nagy világítás, itt voltunk, udvaron volt a sorozat. Tudhatják, hogy melyik világhoz, hogy ne legyen ső. Nézek hátra, és a sötétben, a fél homályban látni, hogy valami közelít felé, de nem így. Ott találom már. És tudjátok, először fel sem fogtam, hogy aha, ez az, amitől én rettegtem, ezért nem akartam Afrikába, hogy miért az, ami egyedül visszatart. Ugye? Volt az még egy pár dolog, lövöldözés meg ez az, de a kígyózó jobban fekve. És képzeljétek el, pontosan felé tartott, így felé. És hát ilyenkor a bátor ember mi csinál? Megdermedés meg sem osztott, ugye? Képzeljétek úgy, befárakod, hogy nem tudtam megosztani. És körülbelül egy méterrel előttem, mert szóval egy forrószak a kígyó, az iskolának a gondoka, úgy hittem, hogy beálltam, rohan felé, és pont egy méterrel előttem ugrik egy nagyot, és puff rá a kígyó fejére. Nem találta a fejét, csak így egy kicsit lejjebb, ezért a kígyó még vissza haradott felékenyét. És ezt nézett, hogy amikor ilyen történik az ember, vagy amit a lassított felvétel, de te is lelassulsz, de a kép is, amit látszunk. Látom, hogy a kígyó visszacsap, felkapunk még egyet, és második lépés, puff volt a fejére. Leszárul a kígyó, már nem mozdul, le akkor az összes gyerek oda rohan. Mindenki, illetve kígyókat látni, rúgdorság, kifelé, stb. Lelkész, aki megállított az igényítetést, és akkor eszünkbe jutatott egy igét. És ezt az igét most elolvasom. Jó? Erről mindig eszetekbe fogjuk. Pál apostol itt lesz a Róma beliek. Jó? Pál apostol azt írta, a békesség Istene. Milyen a mi Istenünk? Mi van nála? Békesség. A békesség Istene eltapossa Sátán, mint a kígyó, a lábait. A békesség Istene eltapossa Sátánt a lábaitok alatt, a lábaitok alatt van. Képzeljétek el, nekem ez a történet, engem ez a történet úgy arra emlékeztet, hogy ha a lábam az Istené, ha a kezem az Istené, ha a szemem az Istené, ha az orrom az Istené, ha mindent odaadtam a jó Istennek, mindent odaadtam az Úr Jézusnak, akkor ő fogja legyőzni Sátánt az életem. Nem én ugrok rá a kígyó fejére, hanem hogy Istennek odaadtam a lábamat, akkor majd ő legyőz. Jó? A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten mindig győz, és által akármit talál ki, teszi. Mondjátok meg nekem, miért jött az a kígyó pont akkor, amikor a lelkész az evangéliumról beszél. Mert megzavar. Az emberek megérőket utána még percet igazolt, hogy láttad, te is láttad. Ezt amikor lenyugodtak, akkor a lelkész folytatta, hogy ne féljetek, ezzel voltak a ne féljetek testvérek, még a kígyó is az Isten dicsőjét jönni, mert lehet, hogy támadni akar, de Isten legyőzni. Oké? Szóval ez volt az ilyen egyetlen kígyós kalandom. Ha legközelebb eljövök hozzá, akkor már csótányos kalandot is meséltem, az a második legfélelmetesebb állat a világon. De most valamit azt mondjuk nem. Jó? Jó. A békesség Istene eltapossa Sátán a világosokat. Köszönöm szépen, hogy figyeljétek, menjetek kívülni a kérdéseket.
Akkor ismét szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek. Ti emlékeztek, hogy mikor találkoztunk utoljára? Pár éve. A kisfiadból tudom, hogy mekkora volt, amikor találkoztunk, igen. Bocsánat, egy picit zúg, lehet lejjebb venni a hangerőn. Köszönöm szépen. Kérlek, nyissátok meg velem Isten igéjét Máté evangélium a 27. fejezeténél. Tehát Máté evangélium a 27. fejezetéből olvasunk, és az az igazság, hogy talán ez a 7. vagy 8. alkalom, hogy erről az ige szakaszról beszélek, és ha az Úr ad még lehetőséget, hogy az igét szóljam, akkor valószínűleg nem ez az utolsó alkalom. Hogyha megnézitek ezt a fejezetet, akkor talán kitaláljátok, hogy miért. Máté evangélium a 27. fejezete. Jézust már elárulták, Jézust már kihallgatták a főpapnál, vagyis éppen, igen, kihallgatták Pilátus előtt, kihallgatták Heródesnél, már megostorozták, már elvitték a Golgotára, és már odaszegezték a keresztre. Gyakorlatilag a Bibliának annál a fejezeténél vagyunk, itt Máté evangélium a 27. fejezetében, ami miatt ez az 1001 néhány száz oldal megíródott. Ez a csúcspont, ez a lényeg. Ide szeretett volna az Úr eljutatni minket, ezt szerette volna, hogy megértsük, és ezt szeretné a mai napig, hogy megértsük minél alaposabban. Máté evangélium a 27. fejezetében Krisztus ott van a kereszten. Elszenvedi azt a halált, amit már biztos sokat hallottátok, hogy ugye ő a helyettesünk, amit nekünk kellett volna elszenvedni, de szeretném, hogyha jól megnéznénk ennek a történetnek a részleteit. Csak egyetlen egy jelenetet szeretnék kiemelni, és annak a részleteit nézzük meg. Ez a 27. fejezet 45-46-48-50. verse, egy kicsit kivonatosan olvasom. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus, mondván: Éli, Éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, így szóltak: ez Illést hívja. És egy közülük odafutott, vett egy szivacsot, megtöltötte ecettel, és egy nászára tűzve inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: hadd csak, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltva kiadta lelkét. Végül nem is kivonatosan olvastam, mert jobb az egész képet egyben látni. 9 óra körül nagy fennszóval kiált Jézus. Mi ez a 9 óra? Délután 3. Köszönöm. Kében vagytok a korabeli időszámítással. Reggel 6-tól van a nappal első órája, és este 6-tól az este első órája. Tehát 9 óra, délután 3. Délután 3, körülbelül március-áprilisban vagyunk, ugye? Húsvét. Valahogy így. Mikor megy le a nap áprilisban? Ugye nálunk azért 6-7-6, igen. De arra felé, ugye, ha közeledsz az egyenlítőhöz, még kiegyensúlyozottabb a dolog. Most számolgattuk a feleségemmel, hogy olyan 6-7-7. A napkelte is, meg a napnyugta is. Körülbelül viszonylag kiegyensúlyozott azon az égőben, azon a magasságon. Tehát egészen nem természetes, hogy sötét van, ugye? Hanem egyszer csak olyan sötétség lesz, hogy máshol azt olvassuk, hogy az emberek teljesen bepánikoltak. Azt olvassuk, hogy ez a sötétség annyira természetellenes volt, hogy az emberekben olyan rémület fakadt, hogy nem tudták, hogy most mi fog következni. És nézzétek, 9 óra körül végül mégis meghallják Jézus hangját, vagyis délután 3-kor. Ugye ez a 3 óráig volt sötétség, ez a sötétség vége. Meghallják Jézus hangját, és Jézus azt mondja: én Istenem, miért hagytál el engemet? És az emberek úgy értelmezik ezt, hogy ez itt Illést hívja. Miért? Mert úgy hangzott, hogy Eli, Eli. Eli, él Isten, Eli, az I azt jelenti, hogy az enyém. Az én Istenem, az én Istenem. Csak hogy volt egy próféta, akit így hívtak, ugye? Istenem, Istenem, Éli. És kik mondják azt, hogy Illést hívja? Kik mondják azt, hogy Illést hívja ez? A zsidók? Azon belül? Nagyon jó, igen, zsidók. Azon belül? Farizeusok? írástudók, papok. Általában ők voltak ott a hangadók, ugye? A tömeg, az csak rásegített, de akik ott értelmezik a dolgokat, hogy á, ez illést hívja, azok az írástudók. Na most, kedves írástudó kollégák, mi, hol találom azt, hogy éli-éli lama szeretten? Dávid Zsoltára, mondom, tényleg csak az írást kell tudni elolvasni, mert én is puskázok, 22. Zsoltár, de jól mondtad. Pontosan, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért vett el engem? 22. Zsoltár. Akkor most felteszek nektek egy kérdést, hogyha az írástudók ott állnak, akik tudják az írást, és ez Dávid Zsoltár, amit mi nem vagyunk, én nem vagyok olyan koponya, mint azok az írástudók ott. Tehát ők tényleg betéve tudták az egész tórát. Szerintetek felismerték, hogy a 22. Zsoltárt idézi? Igen. Akkor miért mondták azt, hogy illést hívja? Mert hogyha azt mondják, hogy illést hívta, akkor szembe kell nézni azzal is, amit a 22. Zsoltár még mond. Például azt mondja még a 22. Zsoltár, hogy feltátották rám szájukat, mint a ragadozó oroszlán. Például azt is mondja, hogy megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. Például azt is mondja a 22. Zsoltár, hogy az Úrra bízta magát, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne, és ezek a szavak most hangzottak el nemrég. Ugye? Pont az ő szájukból. A 22. Zsoltár azt mondja, ebek vettek körül, a gonoszok serege körülfogott, átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Testvéreim, annyira egyértelmű volt, hogy a 22. Zsoltár erről a valakiről szól, aki ott van a kereszten, annyira félreérthetetlen, hogy muszáj volt gyorsan egy teológiát gyártani rá. Illést hívja. Mindenki tudta, aki egy kicsit is írástudó, mindenki tudta, hogy nem, ez Dávid Zsoltára. Éli, éli, lama szabaktáni, mondja az arám. Lama azaftáni, mondja a héber az eredeti. Mindenki felismerte. Jézus felkiált, megpróbálják félreértelmezni a szavait, de az egyikük odafut, mint hogyha ő olvasta volna a Zsoltárokat, mondjuk a 69-et, és vesz egy szivacsot, belemártja ecetbe, és abból ad inni neki. És Jézus, amikor megkóstolja az ecetet, akkor meghal, lehajtja fejét, még felkiált, és kiadja lelkét. Tegyük fel, hogy te is ott vagy a keresztnél. Úgyhogy tegyük fel, hogy semmilyen spoiler nincs, nem tudod a történet végét. Nem tudod, hogy mi van a 28. fejezetben, mert a 27. fejezetben élsz éppen. Tegyük fel, hogy ott vagy a tanítványok között, vagy a farizeusok között, lehet oldalt választani, én javaslom az át. És tanulja vagy ennek a jelenetnek. Mondjátok meg nekem, hogyha csak ennyit tudunk, ki győzött? Isten győzött, vagy Sátán győzött? Csak annyit tudsz, amennyi a szemed előtt lezajlott. Nem tudod, mi következik vasárnap reggel. Nem tudod. Nem tudod, hogy a sír ki fog nyílni. Nem tudod, hogy még Emmausban is találkozunk, a zárt ajtó mögött is találkozunk, aztán ki kell menni Galileába a hegyre, aztán el kell menni Betániába a hegyre, ott elköszönni tőle. Nem tudsz semmit az egészről. Csak annyit tudsz, hogy felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mondd meg nekem, ki győzött? Hangosan. Sátán. Sátán győzött. Ebben a jelenetben teljesen világos, hogy Sátán győzött. Nézzétek, az Isten fia, hát aki azt mondja, akiről azt állították, hogy ő a világosságból jött, ezt mondta Nikodémusnak, hogy aki a világosságból jött, a világosságból tesz tanúbizonyságot, stb. Itt függ a keresztény, és sötétség veszi körül. Természetellenes sötétség. Hát az Isten elhagyta. Ott van, hogy egy olyan Zsoltárt idéz, amiből egyértelmű, hogy az Isten elhagyta. Ott van, hogy ecetet adnak neki. Ez lenne Izrael királya. Sátán nagy terve győzik. Győzött. Egyetlen egy hiba van. Mi az egyetlen hiba? Az utolsó pillanatban van egy hiba. Igen. Az a bizonyos szó. Jézus, mikor meghal, nem azt mondja, hogy végem. Nem azt mondja, hogy elbuktuk, nem azt mondja, hogy hiába való volt, hanem az, hogy elvégeztetett. És ha megnézed, hogy mit jelent, előveszed a Bible Discovery-t, rákattintasz arra a szóra, hogy elvégeztetett, akkor az ilyeneket fog kiírni, hogy beteljesedett. Ugye? Célba ért. Elvégeztetett. Tudjátok, néha elképzelem, hogy ugye az angyalok ugye írják az életünknek a könyvét, tekercsre, jó héber módon, ugye nem ilyen könyv, ilyen könyv. És ha az angyalok hozzászoktak ahhoz, hogy írnak szerintetek, az angyaloknak csak a kétharmada tud írni? Vagy a másik egyharmad is tud? Szerintetek Sátán vezet könyvelést? Figyeljetek, a Földön a hetednapi adventista missziós lelkesedésnél csak egy erőteljesen missziós lelkesedés van. Ugye az adventisták miért olyan lelkesek a misszióban, miért van az, hogy nem bírunk magunkkal, és folyton, hát ez irónia, ne haragudjatok, nem, az a baj, hogy bírunk magunkkal. Az adventistákat arra hívták el, hogy mit jelent a nevünk, hogy adventista? Jézus hamarosan jön, ugye? Advent várók vagyunk. Ezért tudjuk, hogy az advent közel van, tehát mi a feladatunk? Elmenvén széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, mert az idő közel, ugye? A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden nép előtt, az Úr közel. Figyelitek, ebben benne van a misszió, benne van a szentek békességes tűrése, és benne van az, hogy az eljövetel itt van. Egyetlen egy mondatban. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden nép előtt, az Úr közel. Tehát tudjuk, hogy mennyi időnk van, sok? Mennyi időnk van, sok időnk van még? Nem, kevés időnk van. Tehát úgy dolgozunk, mint akinek kevés ideje van. Kiről mondja ezt a Biblia, hogy úgy dolgozik, hogy mint aki tudja, hogy kevés ideje van? Sátánról. Jelenések könyve 12. fejezete. Tehát, hogyha Sátán tudja, hogy kevés ideje van, akkor az adventista lehet lassúbb tempójú, mint Sátán. Nem, mert hogyha lassúbb vagy, akkor ugye az úton is ez van, jöttünk ide az autópályán, ha lassúzok, elén vágnak. Ugye? Különösen, hogyha mész délfelé a déli országokban, ott nagyon eléd vágnak. Olaszországba vezetett már valaki? Lassulsz, eléd vágnak. Ha ennyi hely van, akkor is eléd vág, kis Fiat 500. De figyeljetek, ott csak két A-ból B-be kell megérkeznünk, itt viszont az emberi történelemről van szó. Hetednapi adventistaként nem tehetjük meg azt, hogy belassulunk, hogy nem végezzük ezt a munkát, mert van egy ellenfél, aki azonnal eléd vág. Lassulsz, eléd vág. Mert tudja, hogy kevés ideje van. Nem csak Isten angyalai jegyzetelnek, Sátán angyalai is nagyon szorgalmasan jegyzetelnek. Tudjátok miért? Azért, hogy aztán Istennek mutathassák, hogy nézd csak, Erdődi Péter mit művelt? Ezt. Mindennel, amit művelek, amit nem a lélek által teszek, az Istenre hozok szégyent. Mindennel. Hogy Sátán gyorsan előveszi a jegyzeteit. Át kell nézni az Isten fiának a jegyzeteit. Na nézzük csak, hol vétkezett. Kinyitja a tekercset, és üres. Nem talál semmit. Itt volt Kapernaumban, a zsinagógában, amikor majdnem sikerült elintézni. Hát, nem húzta fel magát a tömegen. Itt volt, amikor az asszonyt odahozták elé, hogy törvénykezzen. Nem szegte meg a törvényt. Nem mondott ellen Mózes törvényének. Itt volt az, amikor ez történt, és sorolhatnám az összes helyzetet, amikor Jézus megpróbálják kihozni a sodrából, amikor Jézus megpróbálják belevinni valamibe. Mondj valamit a császár ellen. Nem szólt a császár ellen. Nem szólt Mózes ellen. Nem tett semmi olyat. Jézus nem tett semmi olyat. Ó, szegény. Lehet, hogy szeretne maradni. Nem tett semmi olyat, amit Sátán felírhatott volna, hogy itt vagy, meg vagy, megfogtalak. És ez a kiáltás a kereszten, hogy beteljesedett, ettől Sátán halálosan megrettent. Mert ez a kiáltás bizony sztereóban hangzott. A földön kiált Jézus, és? És? Már hallom egy helyen, igen. Miközben a földön Jézus azt kiáltja, hogy beteljesedett, Sztereóban azt hallod a mennyből, hogy elvégeztetett. Ugye? Most lett meg. Most lett meg az üdvösség. Kész van. Elkészült. Most lett meg az üdvösség. Jelenések könyve 12. fejezetében olvassátok ugyanazt a jelenetet, ami az evangélium végén a földön játszódik, Jelenések 12-ben az a jelenet a mennyben játszódik. Képzeljétek el, hogy Sátán végre győzelmet arad, erre két helyről hallja azt, hogy vesztettél. Mi győztünk. Az meg hogy lehet? És tudjátok, itt jön az az érdekes dolog, amit, hát nem is tudom, nektek is lehet olyan példát hozni, ami nem kanonikus, ugye? Tehát, egyszer Genfben voltunk egy kórussal, és Ted Wilson prédikált, és hát én élőben azt hiszem, akkor nem kétszer hallottam összesen, és ott Genfben egy nagyon-nagyon jó prédikációt tartott, végigment az adventista tanítás, akkor így körbe teljesen. És mondom egy barátomnak, hogy ez egy igazi home run volt. Nem tudom, tudja valaki, hogy mi az, hogy home run? Hazafutás. Azt jelenti, amikor a baseballban elüti valaki a labdát, és utána az összes pontot érintve körbefut. Nem mondom, ez egy home run volt, és valaki, aki ott volt, így rám förmett, és azt mondta, hogy utálom, amikor az evangéliumot a sporttal keverik. Elgondolkodtam, hogy lehet, hogy akkor Pálnak is szólni kellett volna, hogy a versenyfutókat, meg ezeket az olimpiás jeleneteket hagyja, meg a levegővagdosást, meg stb., amit a korintusiaknak mond. Én szeretem a sportpéldákat. Férfiak, lehet sportpéldát hozni? Köszönöm. Okay. Az se baj, ha nem foci. Ugye? Nem annyira szeretem a focit, nem köveztek meg, ugye? Én jobban szeretem az olyan sportokat, mint a Forma 1. Nem mondom azt, hogy nézek minden futamot, de volt egy-két kedvencem a történelemben, meg nagyon szeretem a vízilabdát, akkor, amikor jó figurák vannak. És a vízilabdában van egy nagyon jó figura. Úgy hívják, hogy Svéd Csavar. Az, amikor nem a kapuba lövöd be a labdát, hanem hátat fordítasz neki, mint hogyha bolond lennél, mintha nem értenél ahhoz, hogy hol van a kapu, csak hogy azzal a hátrafordulással olyan lendületet veszel, hogy a labda megállíthatatlan. 180 fok, és hátrafelé dobod be a labdát. Ha megengeditek, akkor Jézus szerintem ezt csinálta a kereszten. És tudjátok, hogy miért? Nagyon egyszerű. Fogod az evangéliumi történetet, és tudjátok, ezt már csinálom egy ideje, egy néhány éve kezdtem ezzel foglalkozni, hogy fogsz egy jelenetet, és elkezdesz rajta gondolkodni, hogy ez téged hogy érint. Jézust elárulja Júdás. Ez téged hogy érint. Hát semmi közöm hozzá, mert ugye az Jézus meg Júdás között volt, igaz? Azt szoktuk mondani, hogy hát igen, kellett az a Júdás oda, mert különben nincs meg az áldozat, és mindig csak arra koncentrálunk, hogy meghalt, elvégeztetett, oké. Akkor én megmenekültem a bűnből, mert ugye most már van bűnbocsánat. Az a helyzet, hogy nem tudsz olyan jelenetet mondani, ami Jézus megaláztatásában ott van, ami ne érintene téged. Jézus elviseli Júdás árulását, tudod, hogy miért? Mert ha ott van mellette, Jézus mellett egy áruló, akkor melletted Jézus lehet az, aki megtartja hűségét örökké, mondja a 146. Zsoltár. El kellett viselnie, hogy a bizalmasa elárulja, hogy ő neked olyan bizalmasod lehessen, aki soha, de soha nem árul el téged. Péter, jön Péter, a nagyszájú, hát ezek a Péterek, ugye? Sokat beszél, nagyszájú, extrovertált. Egy kicsit rokon lelkek vagyunk, nem csak a nevünk miatt. Jön Péter, aki azt mondja, hogy soha nem tudnálak, én aztán soha nem tudnálak megtagadni. És néhány órával később nem egyszerűen azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert, hanem hosszú cifra galileai módon fejezi ki, hogy mennyire nem ismeri ezt az embert. Mondjuk azt, hogy káromkodott rendesen. Miért kellett elviselni, hogy Péter káromkodva megtagadja őt? Azért, mert ami megaláztatást Jézus elvisel, az, amit neked nem kell elviselned. Nem szégyel téged az ő testvérének hívni. Olvasom a Zsidókhoz írt levélben. Emlékeztek? Nem szégyel minket atya fiainak hívni. Őt szégyelték, ő nem szégyel. Őt elárulták, ő hűséges. Őt elítéli a főpap, na ezt már ki tudjátok találni, ugye? Oda viszik Annáshoz, Kajafáshoz, a főpap elítéli őt, Ő pedig? Kicsoda ő? Ó, most ne a bíró címet hozzátok, hanem a? Ha a főpaphoz viszik, akkor, és a főpap elítéli őt, lévén nagy főpapunk a mennyben, járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez. Nézd, a főpap igazságtalan elítéli őt, ő pedig az a főpap, aki nem ítél el téged igazságtalan. Sőt, azt mondja, hamis tanúkat keresnek ellene. Hamis tanúk? Akkor ő az? Igaz tanúk. Ellene hamis tanúk állnak, hogy ő neked igaz tanú lehessen. Ő az ámen, a hű és igaz tanú bizonyság. Eladják 30 ezüst pénzért, rólad pedig azt mondja, hogy nem, veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltott meg téged. Ő az ő fejére tövis koronát tesznek, mert ezt mondjátok, ezt mindenki tudja. Tövis korona, te mit kapsz? Milyen koronát? Légy hív, mintha leg, és néked adom. Igen, arany, de milyen korona az? Az élet koronáját. Megitatják ecettel, te mit kapsz tőle? Legyen szülőlé, legyen víz. Ugye? Az élet vizét adja. Vagy a megváltás poharát. Igen, megosztoznak a ruháin, téged pedig üdnek ruháival öltöztet fel, oda szegezik a kereszthez, te pedig meggyógyulsz az ő sebeivel, méreggel elegyített ecettel, helyett az életvizét kapod, a feje fölött a kárhoztatás táblája, a te homlokodon pedig az ő atyának neve. Nem tudom, érzékelitek-e, Sátán igyekszik minden módon megalázni Jézust. És úgy tűnik, mintha sikert érne el. A belső köréből egy tanítvány megtagadja a legbelső körből, ugye? Az a három tanítványból egy. Ha a 12-ből egy nem csak, hogy megtagadja, elárulja. Pénzért. Mindenféle fizikai, lelki, erkölcsi, mindenféle módon Sátán megpróbálja őt megalázni, lejáratni, tönkretenni. És Jézus szép csendben mindent eltűr. És nem csak azért, mert ő alázatos és mindent eltűr, hanem mit üzen neked ezzel? Testvérem, mondd meg nekem, ki az, akinek az ecet járna? Ki az, akinek a sebek járnának? Ki az, akinek járna az a tábla, a kárhoztatás táblája? Nem az, hogy zsidók királya. Hanem az, hogy... Szeretek engem? Most így, hogy először találkozunk némelyekkel, jó? Milyen tábla járna az embernek? Narcisztikus beteg. Ugye? Nem a zsidók királya, a világ királya. Mert azt hiszi magáról. Egy ideje olvasok a narcisztikus pszichopátiáról cikkeket, és most kaptam igazán sokkot, bemegyek a gyógyszertárba, látom, hogy ki van téve a gyógyszertár lapja, címlapon egy cikk, narcizmus, mondom, oké, még egy szakirodalom, olvassuk. És most életemben először tényleg sokkot kaptam, kinyitom, és azzal kezdi a cikk, hogy hát elég sok rosszat elmondanak a narcizmusról, de az alapvetően az azért annyira nem is rossz dolog. Mert hát. És elkezdi levezetni, hogy hát ugye az önbecsülés, meg hogy az én tudat, meg stb. Mondom, igen, igen, ezeket tudjuk, de könyörgöm, azért beteg a társadalom, ezért mennek tönkre a családok, ezért mennek tönkre a házasságok, ezért van családon belül erőszak, egy csomó minden, és különösen, hogyha az ember körül még van egy-kettő, akkor tudod, hogy ez mit jelent. Most már ez dísztábla lett. Én is narcisztikus vagyok, szuper, ugye? Testvéreim, az önimádat társadalmában élünk. Ezt a 70-es években írta le egy amerikai szociológus. Az önimádat társadalom és a saját országáról beszélt, szerintem most az egész földről el lehet mondani. Ez a kárhoztatás táblája. Testvéreim, nincs olyan megaláztatás Jézus életében, ami ne nekem járna. És a kipontozott részre beírhatod a saját nevedet is, amennyiben kereszténynek vallod magadat. Mert a keresztény azt jelenti, hogy követjük Krisztust, és elismerjük azt, hogy amit ő kapott, az én érdemem lenne, és nem... Igen, elindult a hóesés. Amit ő kapott, azt én érdemelném, és amit viszont én kapok, mit kapok én? Az élet koronáját, az életvizét, hát... Ki az, akit meg kellene koronázni? Ki az, akitől ered az életvize? Ki a forrás? Ki az? Minden ajándék, amit kapunk, az Krisztust illetni. És ő azt mondja, hogy gyere, örökölj velem. Gyere, a családtagja vagy. Gyere, téged is ugyanarról az atyáról neveznek most már, mint engem. Mert azt mondja, hogy a homlokukra felírja az atya nevét. Emlékeztek? Jelenések könyve 7. 14. fejezetében azt találjátok, a homlokon az atya neve. De amikor elkezdtem szószéken szolgálni, és Békés megyében megláttak a testvérek, akkor jaj, tiszta apád vagy, ugye? Mindenki ezzel kezdi, tiszta apád vagy. Persze, mert a homlokomra van írva, ugye az arcomra van írva, hogy ki az apám. Képzeld el, hogy az atya az ő nevét fel akar írni a homlokodra. Ez nem egy tetoválás, vagy valami jel, valami látható jel. Beléd akarja írni az ő jellem tulajdonságait. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Képzeljétek el, mi lenne, ha ezt mondanák, hogy Péter, Péter, irgalmas és kegyelmes ember. Késedelmes a haragra. Nagyon türelmes. Persze igazságos is. Milyen jó lenne, hogyha ezt róla el lehetne mondani, nem? És azt mondja nekem az ige, figyelj, ezt akarom beléd írni. Ezért lettem a helyettesed, mondja Jézus. Én elviseltem azt, ami neked járna büntetés. Ugye a csúcspontot még nem is mondtam, nézzétek, mekkora fordulat ez az egész, mintha Sátán győzött volna, mert aki a világosságban lakik, az atya, aki hozzáférhetetlen világosságban lakik, lejött, ott állt a kereszt mellett, és sötétségbe burkolta magát. Nem fent van a mennyben, ahova Sátán vágyott, hogy a király székét feltenni, hanem az atya jön le, és sötétségbe burkolózik. Miért? Nézzétek, mintha még az atya is részt venne ebben a helyettesítésben. Lejön a világosságból a sötétségbe, hogy aztán téged felviessen a világosságba. Az evangélium minden részlete arról szól, hogy Jézus a helyetteset egy pontot kivéve. Melyik az a fizikai szenvedés, amit Jézus nem élt át, de te átélted lelki értelemben? Hogy? Bűntudat, nagyon jó. A bűntudatot hogyan jelképezi, ez az, erről van szó, a bűntudatot hogyan jelképezi a Biblia? Milyen jelképet használ a bűntudatra a Biblia? A fogcsikorgatás, igen, az is benne van. Egyébként ez nagyon közel áll, mert ahhoz pont az kell. Figyeljetek, olvasok egy néhány igét, és azt hiszem, hogy sok... Tehát, hogy felolvasok nektek 5 darab igét, és azonnal tudni fogjátok. Dávid bűnbánati zsoltára, 51. zsoltár, jól ismerjük. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. 38. zsoltár, nincs épsége testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. 32. zsoltár, míg elhallgattam, tudnilik a bűnemet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Máté evangélium a 21. fejezet, 44. vers, aki e kőre esik, szétszúzatik. Mondjátok meg nekem, mivel jelképezi a Biblia a bűntudatot? A csontfájdalom, a csonttörés, ugye? Az, amikor eltörik a csontod, akkor megszűnik az egyenes tartásod. A Bibliában, különösen a Héber tanárom mondta még annó, hogy a csontváz, mind a Bibliában, de a későbbi zsidó irodalomban is, az ember integritását jelképezi. Ma is mondjuk egy gerinces ember, ugye? Ez a csont. Ugye? Tehát ha csontjaid épek, akkor te egy becsületes ember vagy. A csontjaid töröttek, magyarul azt szoktuk mondani, nem így használjuk a képet, hanem úgy, hogy nincs gerince, ugye? Akkor az azt jelenti, hogy te egy megbízhatatlan ember vagy. Akinek össze vannak törve a csont, nézzétek meg, ripityomra törtek Dávid csontjait, figyeljetek, elveszi egy barátja feleségét, aztán még meg is öli a barátját. És aztán megpróbálja az egészet eltusolni mindennek a tetejébe. Na ez a csonttalanság, ugye? Ószövetségi képpel gerinctelenség, magyar szóhasználat szerint. Ugye? Csont. Azt olvasom, hogy az ő csontja meg ne töressék. Így van. Jézus úgy hal meg a kereszten, hogy nincs az a fizikai fájdalom, amit ne okoznának neki, egyet kivéve. Csontja nem törhetett. Mert Isten ezzel is azt akarta kifejezni. Tudjátok, minden részlettel tanít. Ezzel is azt akarta kifejezni, hogy akármit művelnek vele, ő tiszta. Ő nem vétkezett. Neki nem kellett kősziklára esni. Ő a kőszikla. Ő a kőszikla. És hogyha ráesel, lehet, hogy összetörnek a csontjai. Mit jelent Krisztusra esve összetörni a csontoknak? Találkozol Jézussal, és rájössz, hogy neked járna mindaz, amit ő viselt el. És ha ettől nem törik el, ettől már elkezdenek eltörni a csontok, de tudjátok, mitől törik el aztán végképp a csont? Nem csak attól, hogy szembesülsz azzal, hogy ez neked járt volna, hanem attól, hogy nemhogy nem jár, hanem cserébe egész mást kapsz. Nemhogy nem kell ecetet innod, hanem életvizét kapod. Vagy a megváltás poharát. Nemhogy nem kell elviselned a tövis koronát, hanem nem üres maradott a fejed, hanem rátesznek egy aranykoronát, az élet koronáját. Nemhogy nem tesznek rád károsztatás tábláját, hanem felírja rád az ő nevét az Atya. Testvéreim, Krisztus tökéletes helyettes. De nem csak leveszi a bűnt, hanem betölt valami mással is. Tudjátok, az evangéliumból sokan ezt hagyják ki, ezt a részletet. Mit olvasunk? Most már jön a karácsony. Ugye, ettől lesz hangos minden, úgyhogy használjátok ki az alkalmat. Ilyenkor mindenki vevő arra, hogy a betlehemi történetről beszélgessünk. Ezt meg kell lovagolni, ezt ki kell használni. Végre Jézusról van szó, egyszer az évben. Beszéljetek nekik. Nem csak a kisded Jézusról, hanem arról, hogy miért ez a neve annak a kisdednek. Tudjátok, hogy miért Jézus a neve? Le van írva a Bibliában. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak. Jól ragoztátok? Nem a bűneitől? Biztos? Biztos. Nagyon biztos. Figyeljetek, mi a különbség a között, hogy megszabadítani a bűnöktől, vagy a bűnökből? Nézd, ott vagy egy pöcegödörben, bocsánat, most ez illusztrálok, jó? Jeremiás is volt pöcegödörben. Jeremiás ott van a pöcegödörben. Hogy érezte volna magát jól Jeremiás? Hogy amikor megjön a Nabukodonozornak a szolgája, akkor azt mondja, hogy gyorsan ide egy szippantót, és leszippantják onnan a dolgokat a pöcegödörből, és akkor Jeremiás jobban vagy? Oké. Vagy mit csináltak Jeremiással? Kiúzták a gödörből. Mi a különbség a kettő közt? Hát megszűnt a cucc, ugye? Eltűnt. Testvéreim, a bűnöktől megszabadulni azt jelenti, hogy ugyanott maradsz, ahol vagy. Csak lecserélték a ruhádat, hogy aztán újra koszolhast. A bűnökből való megszabadítás azt jelenti, hogy Krisztus ki akar emelni, fel akar emelni. Az, hogy Krisztus meghalt, érted, azért ennyire kegyetlen és tényleg brutális halál, mert az Isten szeretné ezt a kőfalat, vagy ezt nem is tudom, minek nevezem, ezt a homályos üveget, ami mögül az életet nézzük, meg az örök életet nézzük, ezt egy kicsit így áttörni, lepucolni nekünk. A betonpult érzékeinknek szeretné valahogy megmutatni, hogy milyen fájdalmat jelent neki a bűn, már a keletkezésétől kezdve. Testvéreim, az Isten fájdalomban van, tudtok róla? Nem csak a kereszten fájt az Istennek, hogy végignézi a fiának a szenvedését. Évezredek óta fájdalomban van. Szeretnétek oda menni hozzá, és a vállára tenni a kezeteket, és azt mondani, hogy atyám, vagy apa, vagy szólítod, ahogy megszoktad. Én nem akarom, hogy neked fájjon. Tudjátok, hogy az egyetlen mód, hogy az Isten fájdalma megszűnjön, hogyha nem kacérkodunk többet a bűnnel, hanem mondjuk azt, hogy ez még belefér, ezt még meghallgatom, ezt még megeszem, ezt még megnézem, ez még belefér, hát emberek vagyunk, esendők vagyunk. Még egy tört. Hát neki fáj, ő már elviselte, nem? Figyeljetek, az embernél kegyetlenebb lény nincs, a saját Istenét képes megölni. És az az igazság, hogyha rajtunk múlik, mi annyira hozzászoktunk a bűnhöz, annyira élvezzük a bűnt, és hogy már nem is nevezzük néven a bűnt. Nem mondjuk azt, hogy végignézni, bocsássatok meg kedves fiatalok, meg mindenki, nem mondjuk ki azt, hogy végignézni egy sorozatot, ami x órát jelent az életemből valami alacsony szintű tanulságért, mert nem mondom azt, hogy nincs olyan sorozat, nem mondom azt, hogy a sorozatokban nincs tanulság, mindegyikben van, még a Barátok közben is volt. Azt hiszem. Nem tudom, nem néztem. X órát odaadsz az életedből, és az Isten meg elküldte az ő szolgáit, ezek mind meghaltak, mármint általában kegyetlen halált haltak, akik ezt a könyvet írták és fordították, arról tudtok? Kegyetlen halált, az egyiket szétfűrészelték, a másikat olajba mártották, a harmadik, ilyen emberek írták, és utána olyan emberek fordították, Tudjátok, hogy milyenek voltak a Biblia fordítók, ugye? Tehát ők életüket és vérüket beleadják ebbe a könyvbe, és azt mondod, hogy hú, ma reggel csak 10 percet tudtam olvasni, ja nem, ma reggel nem fér bele, na de este kezdődik a... És a kipontozott részt azt törösd ki. Ne mondja nekem senki, hogy ez nem bűn. Ne mondja nekem senki, hogy ez belefér. Ne mondja nekem senki azt, hogy a zenében nincs olyan, ami az ember gondolatait elfordítja. Metallikán szocializálódtam, tudom, hogy van. Testvéreim, annyira nem érzékeljük már, hogy az Istennek mennyire fáj a bűn, hogy a bűnre filozófiákat gyártottunk. Az eredendő bűn, Ádám hibája minden. Ültem egy szombatiskolán, és ez hangzott el, hogy hát végül is tőle örököltük, hát az apám, meg a stb. Hát de végül is mondjuk ki, egy testvérnő felkiáltott, mondjuk ki, Ádám hibája az egész. Tehát fel vagyok mentve, mert Ádám hibája. És közben ölöm az Istent. Aztán hivatkozunk arra is, hogy de hát Jézus úgy is megbocsájt. Oké, de tudod, milyen veled egy háztartásban élni? Mert hogy az én természetem ilyen, elfogadtam magamat. Jó, de a gyerekeim, és tudjátok, nem rólatok beszélek, rólam beszélek. A bűnnel nem lehet játszani, a bűnt néven kell nevezni. A bűn a törvényszegés. A törvény pedig micsoda? A törvény betöltése a szeretet. Tehát a bűn micsoda? A szeretetlenség. Az Isten elhívott egy népet. Azért, hogy rájuk bízza az ő törvényét, és ez a záró gondolatom. Köszönöm, hogy ilyen türelmesek voltatok velem. Az Isten elhívott egy népet azért, hogy hitelesen mutassa be az ő törvényét. Azt mondja a Biblia, itt van az a nép, itt van a szentek, itt vannak a béketűrő szentek, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Akik hisznek abban, hogy Jézus áldozata tökéletes és elégséges mindenre. Hogy Jézus áldozatának szabadító ereje van, ahogy a testvérem énekelte. Hogy Jézus kifizetett mindent. Jézus tényleg kifizetett mindent, tényleg mindent elvégzett érted. Vajon hajlandó vagy az ő áldozatát úgy értékelni, amekkora ez az áldozat? Ez a kérdésem ma hozzátok, ez az Úr kérdésem ma hozzátok. Isten egyetlen dolgot vár. Azt mondja, szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Én itt egy szeretetéhes Istent látok, aki mindennél jobban várja, hogy viszont szeressük őt. Én azt kívánom nektek, azt kívánom magamnak, mindannyiunknak, hogy találjuk meg az Isten szeretetét. Úgy, amint az az evangéliumban van. Amen.
Köszönjük ezt az üzenetet, amit mi hallottuk, azt hiszem van, min elgondolkodunk. A Isten tisztelet befejezése előtt a 200-as ének első és második verszakát énekeljük el, majd a prédikát végébe után a harmadikat és a negyediket.
Jesus, mi közeled.
mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk hozzád. Úgy, mint akik szeretnénk mind jobban megérteni mindazt, amit értünk tettél ott a kereszten 2000 évvel ezelőtt. Szeretnénk, hogyha ez nem egy ókori történet lenne, vagy valamilyen keresztény hagyomány, vagy valami, amit hallottunk, amivel úgyis tisztában vagyunk elméletben, de semmiféle hatása nincs az életünkre. Atyánk, sokkal többre vágyunk ennél. Arra vágyunk, hogy a kereszt fénye beragyogja az életünket. Arra vágyunk, atyánk, hogy megértessük, hogy mekkora áldozatot követelt a bűn, és hogy mekkora öröm a bűntől való szabadság. Hogy Jézus Krisztus mennyire tökéletes szabadító. Szeretnénk rá feltekinteni. Szeretnénk, hogyha az ő világossága ránk ragyogna. Üszt kikérünk a lelkünkből a sötétségnek minden maradékát. Hogy a lelkünk, a szívünk minden sarkába elhatoljon a te fényed. Köszönjük, atyánk, hogy neked pontosan ez a terved, hogy a kérésünk az a kérés, amit egészen biztosan meghallgatsz. És hogyha tudjuk, hogy a mi kérésünket te meghallgathatod, akkor már most szeretnénk hálát adni, hogy te meg is teszed. Köszönjük, fiad, az Úr Jézus nevében. Amen. És ő megsebesítetett a mi vétkeinkért, megrontatott a mi bűneinkért. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Amen.